Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 33. Zsoltár első versének éneklésével. Fennállva énekeljük a 33. Zsoltár első versét, Nosza, Istenfélő, szent hívek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább hálaadó istentiszteletünket énekléssel. A 215. számú dicséretünket énekeljük. A 215. számú dicséretünknek az első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó. Mind a 6 versét énekeljük végig. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjére figyeljünk, ahogy megírva találjuk azt ezen a vasárnapon Jakab levelében. Jakab levelében a 4. részben, a 4. résznek az első 10 versében így. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut előttetek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok, és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök nyomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, válaszoljunk az Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Téged dicsőítünk ezen a vasárnapon is, hiszen eléd jöhetünk, eléd borulhatunk, és ünnepet szentelhetünk. Neked adhatunk hálát, gondviselő szeretetedért és kegyelmedért. De köszönjük neked, hogy nem csak a mindennapi kenyeret adod, hanem ennél sokkal többet is. És nem csak azt adod, amire a testünknek szüksége van, hanem adod azt is, amire az üdvösségre szükségünk van. Köszönjük, hogy a te igéd ilyen kegyelmesen szól hozzánk. És köszönjük azt, hogy újra és újra meg akarsz szólítani a te igédben. Orcánk pirulásával hajtunk fejet, mert magunkra ismertünk az igében. Mi vagyunk ezek a törekvők, mi vagyunk ezek, akik nem rád figyelünk, hanem a magunk vágyai és a magunk céljai hajtanak bennünket az életünkben. De nem csak célokként, hanem úgy, hogy közben nem vagyunk tekintettel másokra. Nem vesszük észre az elesettet, nem vesszük észre a másik embert, akit megsebzünk, küzdünk és harcolunk, és közben nem rád figyelünk. Urunk, magunkra ismertünk, akiknek vannak vágyaik, de nem kérjük, vagy nem jól kérjük, vagy nem te kerülsz oda arra a helyre az életünkben, ahová kerülnöd kell. Köszönjük, hogy noha ismersz minket, ismered a bűneinket, elesettségünket, ismered, hogy milyen sokszor vagyunk nagy nyomorúságban, nem csak abban a nyomorúságban, amiben emberként lehetünk, hanem abban a nyomorúságban, amelyben előtted vagyunk. Hitetlenül, rólad megfeledkezve, hozzád csak kérésekkel érkezve, és nem a te dicsőségedet szolgálva. Urunk, ilyen az életünk. Nem tagadjuk, nem takargatjuk. Hogy is takargathatnánk a vétkeinket, mulasztásainkat és bűneinket? Hogy is takargathatnánk előtted, hiszen te mindent tudsz, és ismersz bennünket. De köszönjük, hogy ezek ellenére mégis előtted állunk, mégis a te kegyelmes szeretetet szólal meg, nem elhallgatva a mi helyzetünket, de megmutatva a te kegyelmedet, örökkévaló szeretetedet. Kérünk, hogy így taníts bennünket ezen a vasárnapon. Taníts hálát adni, taníts imádkozni, taníts követni téged, taníts szeretni téged és embertársainkat a te igédben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 153. dicséretet énekeljük. Ó, mely boldog ember az, így kezdődik a 153. dicséret. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Jakab levelében a 4. részben, ebből most a 7. és a 8. verset olvasom újra. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Sokan felrólják a Jakab levelének, hogy az emberi cselekedeteket teszi a hangsúlyos helyre, arról szól, hogy mit kell tennie az embernek, és hogy a hívő embernek milyen kell, hogy legyen az élete. És ugye, amint talán említettük is már, reformáció hónapjában vagyunk, és a reformációnak pont az a nagy felismerése, amit a páli levelek alapján is felismert, hogy az üdvösség, az embernek az üdvössége és a bűnbocsánat az Isten kegyelméből van, egyedül kegyelemből, hit által. Hogy azért nem tehetünk semmit, ahhoz nem tehetünk semmit hozzá, azt Isten adja, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ez az ő döntése, ez az ő kiválasztó szeretetének a következménye. Ezért róják fel a Jakab levelének, hogy itt mennyire hangsúlyos az, amit az ember tesz, nem tesz, tennie kell, vagy tennie kellene. Azonban ennek a levélnek pont ez a sajátossága, hogy egyszerre szemléli a kettőt, Isten cselekedetét, és az embernek a válaszát. Mert úgy gondolom, hogy ez a kettő így tartozik össze. Képzeljük el azért ezt a helyzetet. azt, amikor a kereszténység legelején először ott vannak az apostolok, 12-en, és ott van Jézus. És Jézus elbocsátja őket a mennybe menetelekor, hogy az egész világot tegyék tanítvánnyá. És aztán utána az történik, hogy miután megkapták a Szent Lelket, bátorságot is nyernek, és hozzáfognak ehhez a munkához. Persze nem ilyen egyszerű a dolog, mert ők elsősorban Jeruzsálemre gondolnak, meg elsősorban a zsidókra gondolnak, de Isten aztán mindenképpen úgy intézi, hogy nem maradhasson meg csupán egy zsidó irányzatnak, a Krisztus követőknek a hite, a vallása, a bizonyságtétele. És eljut legelőször is az akkori római birodalomnak a keleti területeire, elsősorban a görög nyelvű területeire az evangélium. És ezeken a helyeken gyülekezetek jönnek létre. Olyan gyülekezetek jönnek létre, ahol legelőször is zsidók vannak, akik korábban zsidók voltak, olyanok, akik a zsidókkal szimpatizáltak, vagy egészen hozzájuk csatlakoztak, és olyanok, akiknek teljesen új ez az egész. Olyanok, akik számára az Ószövetség teljesen ismeretlen. Olyanok, akik nem az Ószövetség törvényei szerint élték eddig az életüket. Mert ugye Izraelben helyel közel, nagyjából, bár Jézus sokszor kritikával illeti azt, hogy ezt hogyan teszik, és hogyan értelmezik, és hogy hogyan tanítják erre a farizeusok, a kor kegyesei az embereket, mégiscsak ez volt az irányadó. Ha nem is 100%-osan tették ezt meg, ha nem is a szívük szerint, de azért mégis ismerték a 10 parancsolatot, körülbelül tudtak valamit arról, hogy mi a helyes. Ezekben a kis-ázsiai és a később a római birodalom más területein levő gyülekezetekben azonban olyan emberek voltak, akik nem hallottak a 10 parancsolatról. Nem hallottak az Isten törvényéről. Persze igen, vannak olyan dolgok, amiről Calvin is mesél, hogy van a szívbe írt törvény, vagyis hogy bizonyos dolgok, bizonyos helyes dolgok azért a legtöbb társadalomban jelen van, mint például, hogy nem lehet azért törvénytelenül elvenni a másik életét, következmények nélkül, a másik vagyonát, hogy a családnak van valami fajta védelme, és hogy a házastársi hűség valahol azért mégiscsak számít, és így tovább. De mégsem ugyanaz a kettő. Nem úgy értették, és nem tudták, hogy mit jelent. Nekik mindenképpen fontos volt, hogy egyértelmű legyen, hogy miután Krisztus követői lettek, mit jelent ez a gyakorlatban. És ezt nem lehet megúszni anélkül, hogy ne állítanának példát eléjük. Kicsit egyébként az jutott eszembe, hogy hasonló a mi helyzetünk is, egészen megdöbbentő módon. Mennyit változott a világ? 1945-ig azért a legtöbb ember körülbelül tudta, hogy mi az a 10 parancsolat. Körülbelül tudta, ki az a Dávid és a Góliát, körülbelül tudta, hogy ki az a Jézus, meg ki az a Péter. Egyszerű oknál fogva nem azért, mert mindenki hitt, nem azért, mert mindenki járt a templomba, hanem azért, mert volt hitoktatás, ami kötelező volt, és nagyon kevesen maradtak ki belőle. És megtanulták az iskolában, a hittanórán ezeket. És persze aztán nagyon sokan meg is élték a hitüket, ezek ilyen közismert dolgok voltak. Ezért lehetett az, hogy a 40-es években végig söpört az ébredés az országon, mert azok, akiknek volt tudása, akik ismerték mindazt, ami benne van a Bibliában, azok hirtelen a Szentlélek hatására és az evangelizációk hatására személyesen értették ezt meg. Ma addig is tudták, hogy Jézus hogyan halt meg, de az lett valósággá, hogy értem, halt meg Jézus. Egészen személyessé lett az, hogy megváltott az Isten engem Jézus Krisztusban. Egészen személyessé lett az, ami a Bibliában van, hogy mindez értünk történt, és hogy mindez az én életemre nézve személyesen is üzenetet hordoz. Ma egészen más a helyzet. Az emberek többsége, nem azt mondom, hogy nem hallott Istenről, de az információk nagy része az nem onnan származik, ahonnan igazából megbízható információkat lehet hozni a Bibliából, hanem sokszor arról van szó, hogy innen, onnan, amonnan valamit tudnak, és vannak olyanok, akik igazából semmit nem tudnak, és semmit nem is akarnak tudni. Ez egy ilyen világ. Ezt Ezt nem azt mondtam, hogy ők rosszak azért, mert nem tudják, őket nem érdekli. Ők egy másik világban élnek. És ebben a világban megvannak a maga szabályai. Minden világnak megvannak a maga szabályai. Nehogy azt higgyük, hogy a mai világnak nincsenek meg a szabályai. Persze a mai világ azt hirdeti, hogy ez a szabadság világa, és mindenki azt csinál, amit akar. Ez azért nem így van. Mindenki azt csinál, amit a többiek csinálnak. Azt csinál, ami a trend, azt csinál, amit a fő sodor visz, és amit ma azt gondolnak, hogy modern. Amit azt gondolnak, hogy ma csinálni kell. Minden korszak ilyen volt. Attól, hogy nem áll ki valaki, és nem olvassa a fejére az embereknek, amit tesznek, attól ma is ez egy ilyen világ. Csak hogy van egy apró probléma. Probléma? Lehet, hogy nem is az. Helyzet. Hogy a Biblia világa nem pont egyezik meg azzal a világgal, amely körülvesz bennünket. Nem azok az értékek, nem azok az alapelvek, nem azok a tanítások, nem azok az üzenetek. Egyszerű oknál fogva, mert a Biblia a hívők számára adatott. És a nem hívők, akik körülöttünk élnek, akik ugyan lehet azt mondják, hogy ők hisznek Istenben, csak éppen semmit nem jelent ez az ő számukra, azon túl, hogy néha elkiáltanak egy jaj Istenemet szorult helyzetükben, mert hogy valójában nem ismerik Krisztust, valójában nem követik Krisztust, valójában nem imádkoznak, nem figyelnek Istennek az üzenetére, és nem fogadták el a tőle kapott megváltást. Szóval az ő számukra ez nem jelent semmit. Nem ismerik őt. Egy másik világ, egy másik helyzet. Egy ilyen világban jelenik meg akkor az evangélium. És milyen jó, hogy sokaknak a szívét megérintette. De hogyan tovább? Minden ugyanúgy mehet, ahogy eddig? Ugyanúgy viszálykodhatunk, üthetjük egymást, ugyanúgy könyökölhetünk, ugyanúgy csalhatunk, lophatunk, paráználkodhatunk, mint eddig? Vagy valaminek meg kell változnia? Nyilván ezek a fajta dolgok, amiket most itt felsoroltam, ezek a tevékenységek nem feltétlenül minden értelmezésben számítanak rossznak. Ugye ebben a világban sem számítanak feltétlenül minden értelmezésben rossznak. Emlékszem, amikor még egy másik gyülekezetben volt a egyházközségnek egy ingatlan, amit kiadtunk, és ott rendesen szerződéssel, de aztán utána a kiköltözés előtt mondta, hogy jaj, egy hónapot még hosszabbítsuk meg, vagy kettőt, nem is tudom, de hát ez csak itt szóban, mégis nem írtunk róla a szerződést, és amikor én mondtam, hogy és akkor a megállapodás szerint, amit megbeszéltünk, az kellene teljesíteni, akkor kinevetett a vállalkozó, hogy hát mit gondolok, ez nem így megy, hát ő nem fog fizetni, mert nincs szerződés. Én komolyan vettem azt, hogy azt mondta, hogy teljesen le voltam döbbenve, mert hogy szóval ez egy ilyen meglepő helyzet volt. A világban a lopás, a csalás, az ügyeskedés, az nem számít bűnnek. Azt meg kell dicsérni, ha valaki így ügyeskedik, nem? Ügyes volt. Adócsalással, kis trükkökkel, ez csak a Bibliában bűn. A nem keresztjének ezt sok esetben nem érzik annak. És ugyanígy a többi tekintetében is. Házasságról azt tanítja a Biblia, hogy azért komolyan kéne venni, ezt nem divat manapság komolyan venni. Vagy legalábbis nem mindenkinek. Vagy hát ha végül is megtörténik, akkor azt mondjuk, hogy hát rendben van. Így is rendben van, meg úgy is rendben van. Szóval az, ami itt le van írva, az a nem keresztjének számára nem annyira meglepő, vagy nem annyira érdekes. Sok esetben. Nem állítom, hogy nincsenek olyanok, akik nem így gondolkodnak. Nem állítom, hogy nincsenek olyanok, akik hűségesek a házastársukhoz, pedig nem keresztjének. Nem állítom, hogy nincsenek becsületes emberek azok között, akik nem járnak templomba. Meg azt se állítom, hogy akik járunk templomba, jobbak vagyunk. Ezt sem mondtam. Nehogy valaki félreértse. Nehogy valaki úgy értse, hogy akkor most lenézhetünk másokat, akik hitetlenek. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy más egy szemlélet. Más a szemlélete a Bibliának, még más a szemlélete annak az embernek, aki nem ismeri a Bibliát, vagy legalábbis könnyen más lehet. Más a közgondolkodás ebben a tekintetben. Hogyan osztom be az időmet? Szánok-e Istenre időt? Fontos-e nekem a vele való kapcsolat? A keresztény ember számára fontos. Fontos-e, hogy megtapasztaljam, átéljem újra Istennek a szabadító szeretetét? Akarok-e erre energiát, időt odaszánni az életemből? A keresztény ember számára fontos. A nem keresztény számára más programok fontosak. A keresztény ember számára az Isten az, ami a középpontban van, a másik ember számára meg minden más. Lehet, hogy van sokakban valamiféle törekvés arra, hogy az Úrhoz közelebb kerüljön, de mindig valami más megelőzi. Olyan sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy eljönnek a templomba, én úgy gondolom őszinte szívvel elhozzák a gyermeküket a szülők, hogy kereszteljük meg, mert szeretnék, hogyha Istennek a követője lenne, és akkor el szoktam mondani, hogy igen, hát azért az jó lenne, hogyha itt lennének a templomban, a közösségben, stb. És valahogy úgy elfogadják, hogy tényleg az úgy lenne jó, de többet nem látjuk őket. Miért? Azért, mert olyan sok program van a világon. Egyik kedves tanítványom mondta nekem, hogy nem tudunk vasárnap templomba jönni. Na, miért nem? Te azt mondja, hogy mindig valami program van. Mi csináljuk a programot? Nem mintha a hívőség azon múlna, hogy minden vasárnap ott vagyunk el a templomban. Ne értsétek félre, kedves testvérek, csak ez a kedves tanítványom 4 év alatt nem jutott el a templomba. Valahogy más a szemlélet. Nem mindegy, hogy mi van a szívünkben. Nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük ezt a kérdést, hogy mi a fontos számunkra. Mert ha Isten egy program a többi közül, akkor nyilván mindig lesznek izgalmasabb dolgok. Sokkal izgalmasabb dolgok vannak, mint a templom. Én azt gondolom. Tehát show műsorral nem tudunk versenyezni. Nem vagyok olyan jó, be kell vallanom. Van néhány lelkész, aki elég jó, én nem vagyok ehhez elég jó. Nem tudunk versenyezni egy filmmel. Nem tudunk versenyezni a reklámoknak a világával. Nekünk csak egy valamink van. Az ige, amit Isten ránk bizott. Mi csak ezt tudjuk elmondani, ezt próbáljuk továbbadni. Nem versenyként, hanem mert ez a dolgunk. Másképp gondolkodtak akkor ott a környéken, mint ahogy Isten azt jónak látta. És miután hívők lettek, miután érintettek lettek az Isten kegyelmében, Jakab azt mondta, hogy figyeljetek, hát ez nem egy elmélet, hanem akkor nem lehet ugyanúgy csinálni, mint a többiek. De akkor ez az életetekre is valami hatással kell, hogy legyen. Itt leírja elég durva dolgokat, hát én próbáltam ezt egy kicsit így a magam számára finomítani, hogy viszálykodtok, önző kívánságok, ezt nem akartam finomítani, ilyenek vagyunk. Kívántok valamit, nem kapjátok meg, öltök, irigykedtek. Itt az ölést azért nem szó szerint gondolom, hogy érti, öltök, egymást ölik az emberek, ugye valamiért, az előrejutásért, vagy bármiért. Ez nem feltétlen jelenti a valóságos gyilkosságot, hanem azt a vetélkedést, amit egymással vívnak az emberek, de néha ebből bizony gyilkosság is tud lenni. Ugye úgy van ez, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, mondja a sátánra az ige. És hát ez sajnos így van. A dolgoknak a vége az a ölés, a dolgoknak a vége az embertelenség, az emberiességnek a zászlója alatt az embertelenség is el tud terjedni. Igen, ez történik. Azonban, aki így közelíti meg a világot, az kevés. Az azt gondolja, hogy minden tőle függ. Az azt gondolja, hogy ő hozhat döntéseket. És ez az, amiben meg kell változnunk, kedves testvérek, hogyha Isten gyermekei vagyunk, akkor meg kell tanulnunk valami újat. És ez az új pedig az, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. Hogy ez legyen a válaszunk. Nem ezzel kezdődik, nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd amazt, hanem azzal kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Isten tett valamit, megszabadított. Nem azzal kezdődik a keresztény üzenet, hogy mit nem szabad és mit szabad, és hogy mennyire vagyunk bűnösök. Azzal kezdődik, hogy Isten szerette a világot, hogy szeretett engem, és hogy értem adta az egyszülött fiát, hogy örök életem legyen, ha hiszek ő benne. Ugye ezt se felejtsük el, hogy ez egy nagyon fontos feltétel, illetve hát nem is feltétel, hanem lehetőség inkább. Szóval Isten az, aki megtette azt, amit megtett. Értünk tette meg. És ez egy csodálatos dolog. Nem arról van szó, hogy most tett valamit, hanem arról van szó, kedves testvérek, hogy mi azért hihetünk benne, mert nagyjából 2000 évvel ezelőtt eljött Isten testben erre a világra, és aztán pedig önmagát adta, értünk ártatlanul, ami bűneink miatt meghalt. A mostani életünk miatt. És azért, hogy Jézusnak meg kellett halnia, rámutat arra is, hogy volt miért. Hogy a mi életünk egy olyan élet, amely megváltásra szorul. Egy olyan élet, amely nem alkalmas arra, hogy Isten megdicsérje csak azért, mert valami jót tettünk volna. Hanem, hogyha az ő ítélete szerint néz ránk, akkor bizony nem sok esélyünk lenne, sőt semmi. De pont arról szól az evangélium, hogy Isten ezt nem akarta, hanem azt akarta, hogy megszabadítson bennünket. Azt akarta, hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot, amire tervezett bennünket eredetileg is, amire megteremtett. Hiszen az egyik fontos üzenete, többek között a teremtés történetének, hogy Isten teremtett egy olyan lényt, egyetlen egyet, amely a vele való kapcsolatra van teremtve. Az összes többi teremtmény teszi a dolgát. Ott a program elindult, megy. Az ember azonban olyan, aki Istennel való kapcsolatra van teremtve. És amikor azt mondja az ige a teremtés történetében, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, nyilván ez azt is jelenti, hogy társra van szüksége, meg azt is jelenti, hogy az Istenre van szüksége. Arra, hogy vele kapcsolatban legyen. Arra, hogy újra és újra frissüljön a szoftver. Vagyis, hogy újra megértsük azt, amit Isten akar. Szükséges, hogy ez a frissítés megtörténjen az életünkben. Mert máskülönben elkezdünk Istentől távolodni. Szükséges, hogy ez a kapcsolat Istennel állandó legyen az embernek az életében. És hogy ne kerüljünk magunkra hagyatott állapotba. Mert az ember Isten nélkül iszonyatosan embertelenné tud lenni. Amikor az Isten kizárja az életéből, akkor olyan dolgok történnek, bármiféle címszó alatt, amelyek rettenetes dolgok. Nemrég az egyik osztályban Illés prófétát tanultuk. Illés próféta az egyik kedvencem. Sok kedvencem van a Bibliából, de ő az egyik kedvencem. Illés próféta egy nehéz korszakban élt. Ez a nehéz korszak arról szólt, hogy az akkori király feleségül vett, mondjuk így egy nyugati fejlett társadalomból érkező Jezábel nevű szidóni királylányt. Nyugatra van, észak-nyugatra az akkori Izraeltől Szidón, egy komoly kereskedő város, ahol azért a modern áramlatok is megjelentek, de nem csak azok, hanem a Baál kultusz is. Ez a környéken egyébként, az akkori környéken egy viszonylag elterjedt kultusz volt, annyira, hogy egyébként még Kárthágóban is egy fontos isten volt ez a Baál. És hát mégis mit jelent ez a bálvány kultusz? És hát megdöbbenve hallották a gyerekek, könyvben is le van írva, hogy például gyermekeket áldoztak Baálnak. Mi azt hiszük, hogy vannak a vallások, és ezek között ott van a kereszténység. Nem. Van az Isten hit, a Krisztus hit, és van az összes többi. Az összes többiről nem tudjuk, hogy micsoda. Vajon ma nem történnek olyan dolgok ebben a világban, amelyek az istentelenséget jelenítik meg? Isten nélkül ide jut az ember, az igazi Isten nélkül. És amikor, ahogyan látjuk, hogy vonul ki a világból, ahogyan szorítja ki az európai társadalomból az evangéliumot, az Istennek az üzenetét, ez a mai új irányzat, amely megjelent, nem is tudom nevén nevezni, azt látjuk, hogy az embertelenség is el fog terjedni. Az embertelenség is nem azért, mert a keresztények jobbak, nem azért, mert mi a történelem során nem vittük bele a magunk érzelmeit és a magunk dolgait, hanem azért, mert mindig volt valami, amihez vissza lehetett térni. Mindig volt valami, ami biztos pont volt. Mindig volt valami, ami megmutatta a helyes irányt. És a jó példánk erre a reformáció. Igen, az egyház eltért. Nagyon-nagyon messze került a középkori egyház attól, amit Isten eredetileg akart. De volt mihez nyúlni. Volt mihez nyúlni, ott volt a Szentírás Luther számára, és felismerhette Isten eredeti akaratát. Amikor ezt félredobjuk, amikor azt mondjuk, hogy az nem számít, hogy azt felül lehet írni, mert ma mást gondolunk, annak az értékeit, akkor innentől kezdve nincs mihez kapcsolódni. De kedves testvérek, legyünk őszinték, és gondoljunk magunkra először. Mi nem ugyanezt tesszük. Mi nem ugyanezt tesszük, hogy felülírjuk a Szentírást. Van benne valami, van egy útmutatás, és ha nekünk nem tetszik, kifogásokat keresünk. Ha nekünk nem tetszik, akkor olyan magyarázatokat adunk, amik ugyan nem bibliai magyarázatok, de azért nagyon jól hangoznak nekünk, azért, hogy ne kelljen azt tenni, úgy élni, úgy Isten előtt bűnbánatot tartani, ahogy arra szükségünk lenne. Azt mondja, engedelmeskedjetek az Istennek. Ez az engedelmesség azt jelenti, hogy az ő akaratát keressük. Azt jelenti, hogy hozzáragaszkodunk. Engedelmeskedjetek Istennek, mert van egy jó Istenünk, aki szeret bennünket. Érte érdemes, érte szabad, érte kell engedelmeskedni neki, nem csak akkor, amikor megtanuljuk a hitvallást, nem csak akkor, amikor megvalljuk a hitünket, hanem amikor a mindennapjainkat éljük. Igen, elesünk sokszor, igen, méltatlannak bizonyulunk sokszor, de azért vagyunk Isten gyermekei, mert van bűnbocsánat. És olyan jó, hogy ezen az ünnepen is erre emlékezhetünk az úrvacsorában. Van bűnbocsánat. Mert az eszi méltóként ezt a kenyeret, és issza méltóként ezt a bort, aki meg tudja bánni a bűneit. Nem az, aki azt gondolja magáról, hogy ő büntelem. Isten kegyelmet ad, mert ő a mi kegyelmes Istenünk. Engedelmeskedjetek az Istennek. És ezzel szemben állítja, álljatok ellen az ördögnek. Mit az az ördög? Nem akarok róla sokat beszélni, mert a prédikáció Istenről szól, és nem az ördögről. De azt mindenképpen tudjuk, hogy az Isten terve az, ami üdvösségünket szolgálja, az, ami jó nekünk, és ami meg nem az Isten terve, az összes többi az az ördög terve. Nekünk Istenhez kell ragaszkodnunk. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nem arról van szó, hogy mi magunk a magunk erejéből elkezdjük keresni, kutatni az Istent, hát ha megtaláljuk valahol, hát ha rátalálunk, ki tudja, valamiben, valami misztikus dologban, vagy valami hirtelen felismerésben, hanem arról van szó, hogy Isten közel jött, itt van, emberré lett, eljött erre a világra, elküldte a Szent Lelkét, lehet vele találkozni, de nem ront ajtóstul a házba. Hogyha mi hátat fordítunk neki, akkor el lehet tőle távolodni. Azt mondja, hogy ti tegyetek egy lépést. Mi tegyünk egy lépést Isten felé. Egyel többet, és még egyel többet. Közeledjünk az Úrhoz. Merjünk imádkozni. Merjünk lehetőséget adni az Úrnak arra, hogy a vele való kapcsolat erősebb legyen. Mit jelent ez a közeledés? Ki gondolja végig maga életében? Mit tettünk azért, hogy Istenhez közelebb legyünk? Mit teszünk? Eleget teszünk? Közeledünk az Úrhoz? Milyen közel érezzük magunkat az Istenhez a mindennapokban? Mennyire vesztük figyelembe őt? És mi az, amit tehetnénk? Mi az, ami előre visz? Hogyan tudunk közeledni hozzá? Nem titok, magától értetődik, és nem olyan dolog, amelyet ki kellene találni. Én azt gondolom, az Istenhez való közeledés például a hitünknek a megélése, a hitünknek a gyakorlása, az segít ebben. Azt írta valaki, hogy csodálatos dolgok történnek, amikor az ember elkezd közeledni az Istenhez. Aki közel van hozzánk, megtehetjük. Csodálatos dolgok történnek, amikor elkezdünk Istenhez közeledni. Mert azt gondoljuk, hogy egy kicsit közelebb leszünk hozzá, de valójában sokkal közelebb kerülünk hozzá, mint ahogy reméltük. Sokkal közelebb, sokkal jobban megértjük az Istent, és sokkal jobban tudjuk követni az ő akaratát. Legyen ez egy feladat, az Istenhez való közeledés. Azonban ezen a vasárnapon azt is el kell mondani, hogy Isten is közeledett hozzánk. Nem csak úgy, ahogyan a Bibliában le van írva, hanem közel volt hozzánk. Az új borért való hálaadás erről is szól. Arról szól, hogy valaki gondoskodik rólunk. Gondoskodik arról, hogy megteremthessük azt, amire szükségünk van, gondoskodik arról, hogy legyen öröm is. Számomra egy kicsit az előző úrvacsorai alkalom, az új kenyérért való hálaadás, a mindennapi kenyeret, a legszükségesebbeket azt jelenti, hogy Isten az, akinek fontos a mi életünk. Fontos a földi életünk is. Fontos a földi életünknek az összes szükséglete. És az új bor pedig kicsit nekem arra emlékeztet, hogy az örömünk is fontos. Hogy legyen örömünk. Azért egy szüret az mindig egy öröm. Amikor itt volt a szüreti mulatság, énekeltünk, táncoltunk, a szüret egy öröm. Az, ami több, mint ami szükséges. Ugye ma azért kenyér nélkül, mindennapi eledel nélkül meglenni, meg lehet. Régen a bor is fontos volt, mert egyébként a víz ihatatlan volt bor nélkül. De most a víz iható, legalábbis hála Istennek itt Magyarországon, meg Budapesten jellemzően. A bor a többet jelenti. Hogy számomra, hogy több jut, mint a legszükségesebb. Tudunk ezért hálaadással élni? Hogy elhalmozza az Isten az életünket? Nem csak a lét szükségletet adja, hanem ennél többet is. De jó. Isten így gondoskodik rólam. Közel jött? Közel jött. Ott van? Ott van. Észrevettem? Hálát adtam? Jó választ adtam az életemmel? Istennek erre a gondoskodására? Közeledjetek az Istenhez. Tanítja az ige. És meg fogjuk tapasztalni Istennek a közelségét. Meg fogjuk érteni, hogy közel van. Jobban fogjuk érezni, jobban fogjuk megélni. Azt mondja, tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, küzdjünk a bűneink ellen, szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Ezek azért elég kemény szavak. Érdemes komolyan venni a magunk életére nézve. Nem ítéletként hangzik, hanem arra azért hangzik, hogy jó döntéseket hozzunk Isten mellett. Azért hangzik, meglássuk, hogy Isten számára fontosak vagyunk. Milyen az a hozzáállás, ahogy Istenhez megyünk? Hálaadással, örömmel megyünk hozzá? Vagy pedig valahogy máshogy? Meg tudjuk-e alázni magunkat ő előtte? Ezzel a gyönyörű igével fejeződik be az a szakasz, amit felolvastam. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Istenhez tudunk így menni, beismerve a bűneinket, kicsinységünket, de azzal a hittel, hogy tudjuk, hogy Isten ennek ellenére szeret bennünket, és mi ennek ellenére vagyunk az övéi. És hisszük, hogy az ő kezében készen van a jutalom, sőt már meg is kaptuk az örök életet és az üdvösséget, és annak a lehetőségét, hogy már most ebben a földi életünkben is vele közösségben élhetünk, mint az ő népe, akiket megváltott, akiket elhívott, és hiszem, hogy akiket meg is fog tartani. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre válaszul, a 436. dicséretet énekeljük. A 436. dicséretnek 7 rövidke verse van. Így kezdődik, mind a hetet énekeljük el. Örülj szívem, vigadj lelkem.
Együtt imádkozzuk az Úr imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Záró énekünket énekeljük a himnusz előtt. A záró énekünk az a 446. dicséret, mind a két verse. Uram, bocsásd el népedet békével. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.